Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ennek a vasárnapnak az evangéliumi ige szakaszát, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 10. fejezetében, a 11. verstől következőképpen. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, és egy pásztor. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, az elején az igehirdetésnek, mielőtt elandalodnánk, elbobiskolnánk itt egy kicsit, azelőtt játszunk egy kvízjátékot úgy magunkban, nem hívok ide senkit, hogy agytornát tartson itt nyilvánosan, de mindenki egy kicsit elgondolkodhat magában, hogy tudna-e a Zsoltárok könyvéből idézni. Tehát, hogyha valaki azt kérné, hogy, és én most ezt kérem, hogy idézzünk egy verset a Zsoltárok könyvéből, akkor gondolkodjunk egy kicsit, és hát ha eszünkbe jut, hogy melyik lenne ez a vers. És hát ha eszünkbe juthat ilyen vers, akkor nyilván már eszünkbe jutott. Most egy kicsit gondoljuk tovább, és hogyha valaki azt kérné, hogy egy egész Zsoltárt el tudunk-e mondani? Lenne ilyen Zsoltár? Hát nyilván vannak hosszabb, meg vannak rövidebb Zsoltárok, ugye a legszerencsésebb dolog a 117-et kiválasztani, hogyha így megyünk, mert az csak két vers, ennyi az egész. A 119-es az sok-sok oldalon keresztül több száz verset tartalmaz, ugye nem mindegy, hogy melyik, de hogy egész Zsoltárt szeretnénk elmondani. Bizonyára vannak önök, akiknek van ilyen is a szívém. Melyik Zsoltár jutott eszünkbe? Valaki megmer nyilatkozni ez ügyben. 23, köszönöm szépen, egy hete be van dugulva a fülem, úgyhogy nehezen hallom, de ez határozottan megszól. A 23. Zsoltár, volt-e még valaki, aki ennek a 23. Zsoltár eszébe jutott? Igen, több kéz is emelkedik. Igen, sőt, nagyon sok kéz emelkedik, és az az igazság, most nem játszom, és nem játszuk tovább ezt a kvíz, de azt gondolom, hogy ha egy egész Zsoltárt kellene elmondanunk, akkor valószínűleg ezzel próbálkoznánk meg, mert ezt sokat hallottuk, talán meg is tanultuk már egyszer-kétszer életünkben, nem olyan hosszú, 6 vers, végigmondható, ott van valahol benne az életünkben. Sokszor találkozunk vele, az Úr az én pásztorom, ugye ott van a fejünkben, ott van a szívünkben. Ez a nagyon jól ismert Zsoltár. Van egy másik kérdésem is. Ki az, akinek van olyan igéslapja valahol eltéve a Bibliájában, énekeskönyvében, amin a jó pásztorról van valamilyen kép? Van ilyenünk. Látok egy-két bologatást, kezek is vannak a magasban. Igen, hát majdnem mindenkinek kell, hogy legyen ilyenje. És ne vegyük zokon, ne sértődjünk meg, de hogyha belegondolunk, akkor sokszor ezek az ábrázolások a gics felé hajlanak el egy kicsit, vagy súrolják a határát, vagy lehet, hogy némelyik át is lépi a valószínűtlenül redős ruhája a jópásztornak, dicsfénnyel a feje fölött, és valami ilyen túl idilli kép szerepel sokszor ezeken a képeken, ezeken az igés lapokon, ahol a jópásztor kisimult arccal, de redős ruhával valami idilli nyugalomban viszi a báránykát a nyakában. Mondom, ne sértődjünk meg, vagy ne vegyük zokon. Nekem sok ilyen kép jut az eszembe, amin azt érzem, hogy valahogy úgy nem reális ez a kép. Természetesen aztán lehet olyan is, és direkt felosztom ugye egy ilyen képet is, mert olyan templomunk van, aminek az oltár képén a jó pásztor található, és lehet, hogy valakik ilyen brosúrát is őriznek magukkal, ahol ki lehet nyitni, van ilyen is, nagyon örülök neki, akinek még nincs, ez kérjen egyet, mert üzenete van ennek az oltárképnek. Én egy kicsit utána néztem, és nem nagyon találtam ilyen oltárképeket, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk az oltárképeken a jó pásztor témája az egy elcsépelt téma lenne. Sok helyen igéslapokon találkozunk vele, de az oltárképeken ritkán ábrázolt kép a jó pásztoré, és talán van ebből a kicsit idealizált érzésből valami ezen az oltárképen is, de mégis úgy érzem, hogy ez még a határon belül marad, és ennek sok oka van, sok olyan jel van ezen az oltárképen, ami olyan szimbolikus utalások, amik megőriznek attól, hogy ez egy igazán túl idealizált kép legyen. Sokkal több minden van benne, majd egy picit még beszélünk majd erről is. És nyilván sokak számára kedves ez az oltárkép, hiszen olyan pillanatok jutnak róla eszünkben, amelyek az életünkben fontosak lehettek, és itt ezelőtt az oltár előtt történtek, és ide ehhez a helyhez kötődnek. Kedves testvérek, amikor gondolkodtam erről az egész példázatról, erről a képről, akkor eszembe jutott az a szó, hogy pásztor idill. És ezért is mondtam ezt, hogy vannak ezek a gicses képek, amik ebbe a műfajba tartoznak. A pásztor idillbe, mindannyian hallhattuk már ezt a kifejezést, ami egy olyan műfajra utal, ami idealizálja ezt a világot. Olyan idillivé teszi ezt a helyzetet, amilyenek sokszor ezek a képes lapok vagy igéslapok. És valahogy ma is bennünk van, ez nem mai műfaj, ez már az ókorban írtak ilyen pásztor idilleket, olyan költeményeket. Levertem itt egy oltárképet, de fölveszi, mert mindjárt Jóci, köszönöm. Tehát az ókorban is írtak olyan költeményeket, amelyek valahogy ezt az ideális világot próbálták meg felidézni, és behelyezték egy ilyen képletbe, ahol egy pásztor terelgeti a nyájat, és minden úgy a helyén van. Valahogy ott volt az emberekben már nagyon régen a vágy arra, hogy a reális világból, annak a nyomorúságai, nehézségei közül, vagy egy ilyen ideális világot elképzeljenek, és egy ilyenre vágyjanak. Ott van bennünk is ez. És hát csak zárójelben jegyzem meg, hogy nyilván a hosszú hétvégén most sokan kihasználják a helyzetet, és lehet, hogy valakik a falusi turizmusba vetették be magukat már most. Ugye ma is van egy ilyen, hogy vissza a természethez, vissza egy ilyen falusi romantikába, ahol ott vagyunk közel a természethez, minden olyan jó, olyan különleges életérzéshez. Aztán utána 3 nap után persze jövünk vissza a városba, és nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk hosszabb időt el tudna tölteni a havasi pásztorok között valahol az erdélyi havasokban. Van ilyen ismerősöm, és hát ő azért nem azért ment oda, és nem is azt élte át, hogy ott milyen idilli minden. Egy rideg, kőkemény valóság az, amiben ott élnek, veszélyek, nehézségek között. Rideg, kemény élet ez. És ez valahogy nem jelenik meg ezekben az ábrázolásokban, de megjelenik valami ebből a bibliai képekben. És a Biblia, amikor erről a témáról beszél, akkor nem idealizál, hanem reális képet ad. Jézus nem egy ilyen idillbe ringat minket. Olyan közegben szólal meg, ahol ezt nem kellett magyarázni. Mi nagyon távol vagyunk, magamat is beleértem ebbe, a pásztor létnek a birkaszagú valóságától. Nem is esszük, meg nem is nagyon vagyunk a közelükben, sehogy se. Abban a világban, amiben Jézus ezt a történetet, ezt a képet használta, abban nagyon közel volt ez. A mindennapi élet része volt. Sokan éltek ebből a hivatásból, sokan tartottak állatot, sokan közel voltak ehhez az életformához. És közben ott élt bennük elevenen ennek az egésznek a tradíciója. Gondoljuk bele abba, hogy ebben a népben minden ikonikus, fontos alak pásztor volt. Ábrahám, Jákob, Mózes, Dávid, és akkor lehetne még sorolni a proféták között is egy-kettő. Pásztorok voltak. És a 23. Zsoltár mellett más zsoltárokat is föl lehetne lapozni, ahol ez a kép ez megjelenik. 77. Vezesd, mint nyájadat a te népedet. Vagy a 79. Mi pedig a te néped és a te legelőd nyája. Hálát adunk neked mindörökké és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet. Vagy a 95. Zsoltár. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, mondja a régi fordítás. Ugye, ott volt a tradíciójukban, ott volt a szimbólumaik között, és a profétáknál a messiás szimbólumaként jelenik meg a pásztor képe, aki, mint a pásztor nyáját legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza a szoptatósokat, szelíden írja Ézsaiás a 40. fejezetben. És bizony ítéletként is elhangzik ez a kép, és eszünkbe juthat Jeremiás proféta, vagy Ezékiel proféta, nem olvasom föl ezeket a részeket, ahol bizony a nép vezetőire alkalmazza a pásztor képét, és ítélet szólal meg a proféta ajkáján, és azt mondja, hogy azok, akikre rábízatott a nép, hogy vezessék, hogy pásztorolják, azok méltatlanná váltak, hűtlenné váltak, a saját pecsenyéjüket sütögették, és egy dologgal nem törődtek, csak a bárányokkal, a nyájjal, ami rájuk volt bízva, és az Isten el fogja venni tőlük a pásztorságot, és meg fogja őket ítélni. Sok helyen beszélnek erről a proféták. És Jézus maga is beleilleszkedik ebbe a tradícióba, és keményen szól, miközben többször elmondzik, hogy én vagyok a jó pásztor, ott van a sorokban az ő kemény ítélete is, amikor azt mondja, hogy van farkas, nem tagadja el, hanem aláhúzza. Van farkas, akinek az a szándéka, hogy fölfalja és elragadja a bárányokat, és megegye őket, hogy szétkergesse és elszélesse a nyájat. És bizony nem csak jó bojtárok és pásztorok vannak, hanem vannak béresek, akiknek nem tulajdonai a bárányok, akik csak ott vannak valamiért, anyagi haszon miatt, vagy talán azért, ahogy sokszor megtörtént abban a korban, mert valahol kint a pusztában el lehetett bújni, és ha valakinek vaj volt a füle mögött, akkor oda menekült, hogy ne találják meg, és aztán nyilván, ha menekülni kellett, akkor minden gondja nagyobb volt annál, hogy mi van a bárányokkal, béres volt, nem törődött a juhokkal. Jézus keményen szól erről. És a bárány létre úgy tekinthetünk, és úgy szólal meg ebben az igeszakaszban, amire két dolog biztosan jellemző, folyamatos veszély, sokszor életveszély, és ott van a másik is, ami összekapcsolódik ezzel, a gondoskodás, a szorulás, a követhető, a követendő példára való rá szorulás, ez a szükség, hogy valakire szüksége van a báránynak, aki gondozza, akit követhet, akinek a hangja ott van, akinek a botja ott van, mert önmagában valahogy elveszett. Követés. Nem tudom, hogy ki az, aki használja népszerű és még népszerűbb közösségi oldalakat, de nagyon népszerű funkciója ezeknek az egyébként is nagyon népszerű oldalaknak. A követés, én most utána néztem, nekem nincsenek követőim, biztos letiltottam őket valamikor, de hát van, akinek vannak. Ugye ismerjük ezeket az oldalakat, ahol be lehet állítani, hogy követni szeretnék valakit. Egy kattintás az egész, követek valakit. Talán egy ismert embert. Mert kíváncsi vagyok, hogy mit oszt meg, milyen képeket tölt föl, milyen idézetet, mi van vele. Lehet, hogy olyan embereket követek, akiket nem ismerek, sőt, nagy valószínűséggel olyan embereknek a tömegét követhetem ezeken az internetes oldalakon, akiket csak névről ismerek, mert híres emberek, mert talán követésre ítélt, vagy követésre méltónak ítélt példaképek számomra. És akkor követem őket. És engem is követhetnek sokan, akikről ugyanúgy nem tudok semmit, mint ahogy én, vagy ők rólam csak rákattintanak, és akkor látják, hogy én miket osztok meg. De hogy az igaz-e vagy sem, az már egy egészen más kérdés. Követés. Aztán vannak, akik azt gondolják, hogy nekem nincs szükségem ilyen kapaszkodókra, mert én elég okos vagyok magam, és követem a saját elképzeléseimet az életről. Ugye? Megvannak a saját gondolatom, a saját elképzelésem, ezeket követem. És mikor mindenki a maga feje után megy, és hát a Biblia ír ezekről is, akik a saját elképzeléseiket követik. Péter apostol levelét hallhattuk idézni a néhány perccel ezelőtt, ahol azt mondja, hogy és tévelyektek, mint a bárányok, és tévelyektetek. Mert mindenki a maga feje után ment, és ő pedig Ézsaiás prófétára utal, aki szintén megfogalmazza ezt, amikor a sajátnak gondolt elképzeléseinket követjük. És sokakat követünk úgy, hogy önkéntelenül hordozunk jeleket. Nekem többször mondták már azt, hogy ha például a telefont veszek föl, akkor megtévesztésig hasonlít a hangom édesapáméra. És nyilván ebben benne van a hangszín, a hanglejtés, a hanghordozás, sok minden. És Hallottam is erről, meg is figyelheti az ember magán, bár magán veszi észre a legkevésbé, hogy azok a mozdulatok, gesztusok, amik egészen önkéntelenül a mieink, azokat általában a szüleinktől, vagy nagyon hozzánk közel lévőktől lestük el önkéntelenül. Úgy tanultuk meg. Talán a nyelvjárások egy érdekes példa erre. Én annak idején a Somogy megyei Iharos Berényben voltam ilyen kis totyogó, beszélni kezdő gyermek, és a somogyi tájszólásban kezdtem el beszélni, mert azt hallottam mindenkitől. Én magam aztán kihevertem ezt, és elmentünk a békési végekre, ahol aztán ott kezdtem megint magamra szedni dolgokat. Észrevétlenül követünk példákat. Sok-sok mindent lehetne itt felsorolni. Önkéntelen szavaink, gesztusaink, cselekedeteink árulkodnak arról, hogy valójában kit és mit követünk. És kedves testvérek, kicsit gondoljuk tovább ezt, hogy a hívőnek gondolt, vagy hívő életünkben is ugyanígy jellemző ez. Hogy sokszor a szavaink, meg a cselekedeteink, a gesztusaink, amiket észre se veszünk, árulkodnak arról, hogy mennyire milyen kezd, vagy mennyire nem. Hogy kit követünk valójában. A szív teljességéből szól a száj, mondja Jézus. Így ez, mert elárult téged a beszéded, ugye Péternek is mondták ezt, a mi hitünkről önkéntelenül teszünk tanúbizonyságot sokszor. Arról beszéltem, hogy a közösségi oldalakon hogy követünk, vagy nem követünk, és még egy érdekes példát hoznék itt föl, mert ijesztő dolgok történnek velünk. Az interneten találkoztam ezzel a kis tanulságos videóval. Egy játszótéren játszódik az eset, ahol van egy szimpatikus fiatalember, hoz magával egy kis, még szimpatikusabb aranyos kiskutyát, pórázon, és oda megy egy játszótéren üldögélő anyukához, aki ugye ott a padon próbálja kiheverni a nap fáradalmait, és örül, hogy a csemetéje valahol játszik. És akkor megszólítja őt teljesen ismeretlenül, és azt kérdezi tőle, hogy mondta, hogy melyik az ő gyereke, itt van, igen, ott a mászókán, és hogy mondta már neki, hogy idegenekkel ne álljon szóba. Ó, hogy ne, persze, hát minden alkalommal elmondom neki, ez egy fontos dolog. Idegenekkel, ismeretlenekkel ne állj szóba, mert nem tudhatod, hogy mi. Tehetünk egy kísérletet, mondja a kutyás, és hát az anyuka belemegy, oda megy a kiskutyával, megszólítja a kislányt, beszédbe legyedik vele, egy pillanat múlva az egész, ú, de aranyos kiskutya, hogy hívják, ú, nekem is van, ú, majdnem ugyanúgy hívják, eljössze velem, megsétáltatnál el, persze. Anyuka elképedve néző, hogy egy perc alatt egy teljesen ismeretlen vadidegen emberrel a gyerek kézen fogva elmegy. Hányszor mondtam neki, hogy idegenekkel ne áll szóba, ugye? Ennyi az egész. Követem, megragad, magával visz, észre se veszem, hogy mi mindennek vagyok kitéve. Életveszélyben vannak kis báránykák, akik párkit követnek szívesen, aki fölhívja magára figyelmet. Na hát sok ilyen példa van, de nem ezekről az életveszélyes dolgokról szeretnék csak beszélni, és nem ez a lenne a hangsúly, kedves testvérek, hanem hogy az életveszélyes tévejgéseknek van egy életképes alternatívája, a jó pásztor követése. Ez mindenben más, és mindent más megvilágításba helyez. És három rövid dolgot szeretnék kiemelni és aláhúzni az igeszakasz alapján a jó pásztorról. A jó pásztor ismer, a jó pásztor megismerhető, és a jó pásztor az életét adja. Borzasztó fontos dolgok ezek. Ez az, amit Jézus itt elmond többször is ebben a néhány versben a jó pásztorról. A jó pásztor ismer. A jó pásztor mindent tud rólam, még olyan dolgokat is, amelyeket én magam se tudok. Mennyi energiánk megy el, kedves testvérek, az önismeretre? Az elmúlt évtizedeknek a nagy felismerés, hogy meg kell ismerni önmagunkat, bár lehet, hogy csak újra felfedeztük most, és önismereti tréningek vannak, meg kurzusok, mert rájövünk arra, hogy mindaz, ami velünk történik, az hatással van ránk, és ugyanakkor vissza is hat minden, oda-vissza hatások vannak, és fontos az, hogy önismeretünk legyen, mert akkor önkontrollunk is lesz talán. Ugye? Ha tudom magamról, hogy van egy érzékeny pont az életemben, és ezt föltérképeztem, akkor tudom kontrollálni, amikor valaki az érzékeny pontomba szúr bele, vagy odalép rá. És akkor hirtelen kapcsolok, mielőtt még agyonütném, és vissza kell fogni magam, mert megismertem önmagam, és tudom, hogy itt ez egy gyenge pont, vagy megtudhatom az erősségeimet is talán. Ugye fontos dolog ez, kedves testvérek, hogy megfelelő legyen az önismeretünk. Na de hogy szerezzük ezt meg? Nyilván külső kapaszkodókat keresünk hozzá, és sokan tudják, hogy némivel több mint egy hete megszületett harmadik kisgyermekünk, és a gyerek születés kapcsán is sokaknak az első kérdése, meg reakciója, igen, áprilisban, milyen csillagjegyben is született? Mit tudom én, soha nem érdekelt, magamról véletlenül tudom, de az, hogy ez mit jelent, azt nem tudom, nem is érdekel, de van akiknek és sokaknak ez az első kérdése, mert hogyha ő ekkor, akkor igen, és te mikor születtél, és ő mikor született, ilyen tévéműsorban botlottam, baba, barát, vagy valamilyen műsor volt a tévében az elmúlt héten, hogy ezen ment a nagy filozofálgatás, hogy ilyen jegyű apának, meg olyan jegyű apának, amolyan jegyű gyereke, és akkor ebből mi következik? Majd így jobban fogjuk kontrollálni magunkat, meg egymást, meg megismerjük. Ugye? Ilyenekben kapaszkodunk, hogy megismerjük magunkat. És a jó pásztor azt mondja, hogy én ismerlek. Én ismerlek igazán. Ismerlek, ahogy az atya ismer, és ahogy én ismerem az atyát, mindent tudok rólad. Hát keresgéljek mindenféle kapaszkodókat, ilyen furcsa, megfoghatatlan dolgokat, vagy forduljak ahhoz, aki igazán ismer engem. És aki biztosat tud mondani rólam, és nem csak ilyen, hát, vagy bejön, vagy nem, vagy majd kitalálom, vagy majd elég mélyre ások saját magamban. Hát nagyon vigyázzunk ezekkel, és inkább forduljunk ahhoz a valaki, ez, aki tényleg ismer minket, aki az életünknek a teremtője. Nem csak ő ismer minket, hanem megismerhető. Kedves testvérek, Jézus Krisztus azért jött el, hogy az Isten megismerhető legyen, hogy ne sötétben turkáljunk, meg mindenféle saját elképzeléseket alakítsunk, hogy ilyennek kell lenni az Istennek, hanem Isten végre megmutatja magát, megérinthető, megszólítható, és megszólal, beszél, kapcsolatba lép velünk a mi frekvenciánkon, a mi általunk érzékelhető, érthető módon. Jézus Krisztus egész lénye, cselekedetei, szavai, minden arról szól, hogy kicsoda Isten, hogy milyen Isten, és mindez le van írva számunkra a Szentírásban. Megismerhető. Megismerhető. Nem ismeretlenekkel kerülök kapcsolatba egy-egy kattintás útján, és nem ismeretleneket kell követnem, hanem olyat, akiről minden itt van, ami fontos, ismeret. És ez az ismeret, ez nem csak tárgyi tudás, kedves testvérek, hanem amit itt szeretnénk nagyon aláhúzni, kapcsolat. Kapcsolat. Az, hogy a jó pásztor azt mondja, én ismerem a juhaimat, és ők ismernek engem, az nem csak azt jelenti, hogy tudunk mindent egymásról. Nem elég tudni arról, hogy Isten van. Nem elég tudni, hogy milyen. Jézus erre azt mondja, az ördögök is tudják, hogy Isten van, és félnek tőle, és rettegnek tőle, de ez nem elég. Hanem kapcsolatba kell vele kerülni. Igazán közeli, személyes kapcsolatban, mert megszólítható, mert nem bújik el álnevek mögé, meg álarcok mögé, meg mindenféle smiley-k mögé, meg ki tudja mi mögé, hanem élő úr, aki ma is szól, akinek a hangja, a jó pásztor hangja megismerhető és követhető. Figyelj, a belső hang helyett, mert magunkba keresünk sokszor mindenféle hangokat, figyelj a pásztor hangjára. Ismerd meg ezt a hangot, hogy csendben és zajban egyaránt érzékeny légy a frekvenciára. Sok-sok történetet mondanak el arról, hogy annak idején Jézus korában éjszakára egy akolba, egy ilyen összekerített, védett helyre tereltek be több nyájat, és reggel kiállnak a pásztorok egyik az egyik oldalra, másik a másik oldalra, füttyölnek valamit, vagy a saját hívó hangjukat hallatják, és a bárányok szépen szétválnak, és mindegyik megy a maga pásztora után. Hát valahogy így kellene ismerni nekünk is a saját pásztorunknak a hangját, a szavát, hogy engedni tudjunk neki, engedelmeskedni. És a végül a legfontosabb, kedves testvérek, életét adja. Többször elhangzik. Életemet adom a juhokért. Hát ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Hogy ismer, és ennek ellenére kiteszi értem a lelkét, vagy ismer, és éppen ezért az életét is kockára teszi értem. Mindent odaad, hogy a reális képből, ebből az életveszélyes helyzetből, ahol a halál árnyék a völgyében járunk, meg sok-sok ilyen veszedelemben vagyunk, meg jön a farkas, meg a béresek, ebből a reális helyzetből a szívünk mélyén vágyott ideális, idilli képbe vigye minket, hogy tényleg ott legyünk a vállán vagy a karján, minden veszély közepette is. Ezért meghal, meg kockára teszi az életét, mindent odaad. És erről beszél ez az oltárkép, kedves testvérek, ami bezárt állapotban ezt húzza alá, és ezért jó, hogy kapott két ilyen szárnyat, amit be lehet csukni. És ott van rajta ez a mindent odaadó pásztor, aki meghal, aki megfeszül, kínok között. És aztán a feltámadás ünnepén kinyílik ez az oltárkép, és itt már nem a halál előtt a kereszt felé menő, hanem a keresztet a háta mögött tudó Jézus Krisztus áll előttünk, aki már feltámadt a halálból, aki odaadta az életét, és hatalma volt arra, hogy visszavegye az életét, és most hatalma van arra, hogy életet adjon. És ezért fontos ezek az oltárképnek a szimbóluma is, hogy nem tagadja el a keresztet, hogy nem idealizál, de azt mondja, hogy ez Jézus mögött van, a jó pásztor mögött van, és az örök szövetség vére által a mennyei atya kihozta őt a halálból, hogy ő legyen a mi nagy pásztorunk. Mit jelent a feltámadott jó pásztorhoz tartozni? Mit jelent hallani, ismerni, követni a hangját? Kedves testvérek, akik ehhez a nyájhoz tartoznak, nem olyanok, mint a szétszéledő pásztor nélküli csürhe. A szenvedése éjszakáján Jézus azt mondja, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. És ez történt. Megverték, elfogták őt, és a tanítványok elröppentek, meg minden követője. De a feltámadott jó pásztor nyájához tartozó igazi báránykák igazi nyájat alkotnak, akik észreveszik, ha a nyájban valakinek üres a helye mellettük. Számon tartják egymást. Ugye nem egymás birkaszagától undorodnak, hanem észreveszik, hogy valaki hiányzik. Hogy valaki itt szokta bögdösni az oldalamat. Milyen meg itt szokott fészkelődni, meg nem tudom én minden. Itt szokott bevágni elém, és nem látok tőle. Vagy bármi kellemetlen, meg kellemes dolgok is. De észrevesszük, és számon tartjuk egymást. És amikor veszély van, akkor összetartanak, és itt utalnék egy mondattal arra a klipre, amit az elején láttunk, ezeknek a kopt egyiptomi keresztényeknek a bizonyságtételehez. Hogy a veszélyben, miközben a farkas tombol körülöttük, és el akarja veszíteni őket, és fölrobbantják a templomaikat, istentisztelet közben, hogy ott pusztulnak, bemennek a romok közé, és készítenek egy olyan klipet, amiben arról tesznek bizonyságot, hogy mi választhat el minket Krisztus szeretetétől, sem nehézség, sem nyomorúság, sem üldözés. Mitől félnénk, amíg velünk vagy az úton, énekelték ebben az énekben. Szembenézhetünk a halállal, a Krisztusba vetett hitünk miatt. Láthatjuk, a gonoszság felfedi undorító arcát, gyilkol, és úgy gondolja, hogy jót tesz. És elfelejt, hogy semmi sem választhat el minket tőled. Erről énekeltek arabul ezek az egyiptomi hittársaink, a jó pásztor báránykái. Akik ehhez a nyájhoz tartoznak és követik a jó pásztor hangját, először talán tudatosan és kicsit erőlködve, később lehet, hogy önkéntelenül az élet stílusukban és a szavaikban, a gesztusaiban hordozni kezdik a pásztort. És ez észrevehető, kedves testvérek, ezt észre fogják venni mások is. Mi ez a mozdulat? Mi ez a szó? Milyen szó? Aztán kiderül, hogy ott van valahol már az életünkben, hordozzuk az ő képét, a gesztusait, a szavait, a mozdulatait. Vállalni a keresztet, kedves testvérek, és ajándékba kapni az életet. Ezzel fejezem be, és egy éneket szeretnénk majd elénekelni, és hívjuk a közös éneklésre a testvéreket. Egy indiai misszionáriusnak az éneke ez, ami egy klasszikussá vált, aki ugyanazt élte át, mint most a koptok, csak ő sok száz évvel ezelőtt megölték a családját, és aztán ő is mártír halált halt, és amikor megpróbálták őt eltéríteni ettől az úttól, akkor csak azt mondta, hogy elhatároztam, hogy követem Jézust. És nincs visszaút. Elvehetitek a családomat, a gyerekeimet, a feleségemet, az életemet, bármit. Vállalom, mert elhatároztam, hogy a pásztor hangját követem, fölveszem én is a keresztet, és aztán a kereszt után pedig, és a szenvedés, és a halálon át, ha kell, az életet kapom ajándékba. Én életet adok nekik. Életemet adom a juhokért, és életet adok nekik. Hát legyünk ennek a pásztornak is a báránykái, és ha Isten szólít minket, akkor legyünk bojtárok ebben a nyájban, akik hordozzák a pásztor képét, szavait, gesztusait, mozdulatait, és így tesznek bizonyságot arról, hogy jó ehhez a nyájhoz tartozni. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy ilyen pásztort küldtél nekünk, aki semmit sem sajnál, bár nem érdemeljük meg, bár méltatlanok vagyunk rá, mégis szeret minket, mégis mindent odaadott értünk, és hív, hogy legyünk vele közösségben, hogy ismerjük meg őt, hogy ő is hadd ismerjen meg minket, és hadd legyen ott a mi életünkben, hogy még akkor is, ha veszélyben vagyunk, ha nehézségek között vagyunk, akkor is hálaadással és békességgel élhessünk, ahogy a Zsoltárokban ott van ez, mert a te erős kezed, vesződ és botod megvéd és megvigasztal minket. Köszönjük neked, Urunk, mindezt, köszönjük, hogy ezt te fölvállaltad, és nem hagyod elveszni egyik bárányádat sem, minket sem, ad, hogy méltóan tudjunk válaszolni erre egész életünkkel. Amen. Dicséret és dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, most és mindörökkön örökké. Amen.